Imádsággal folytassuk, de arra bátorítanánk most mindannyiótokat, hogy akit Isten lelke indít, egy-egy mondattal, egy-egy hála mondattal, vagy magasztalással, így a hétre visszatekintve egy köszönömmel, közösen imádkozzunk. Vajon szerintem ez nagyon-nagyon jó lenne így, hogy nem biztos, hogy mindannyian halljuk egymást, de akkor is egy-egy mondattal közösen adjunk hálát. Hálával magasztalunk, Urunk, azért, hogy neked ígéreteid vannak arra, hogyha mi együtt kérünk, és együtt imádkozunk hozzád, és köszönjük, hogy annyiszor tehettük ezt a héten, akár kettes, hármas csoportba, kis csoportba, reggelente, az alkalmakon, és köszönjük, hogy a te lelked indított, és a te lelked által jöhettünk hozzád. És köszönjük a mai nap áldásait, köszönjük az igét, köszönjük a közösséget, köszönjük az éneklés, a zene örömét, köszönjük a jó beszélgetéseket, köszönjük a programokat, köszönjük, hogy még a víz is visszajött, és visszaállt hamar, és hogy ez sem akadályoz abba, hogy úgy tudjuk lezárni a hetet, ahogyan terveztük. Köszönjük, Urunk, hogy most este is készítettél üzenetet, és együtt elcsöndesedhetünk. Hálával köszönjük azt, hogy te jelen voltál, és újítottál mindannyiunkat. Hálával köszönjük, hogy sok mindent vihetünk el, és kérünk kegyelmeddel, hogy valóban hadd lehessen életté, és hadd lehessen megújulássá, mindaz, ahogy délelőtt is beszéltünk erről. Kérünk, hogy szent lelked által most is szólíts meg bennünket. Te add a szavakat, megelevenítő igét, és kérünk, hogy adj megújító gondolatokat mindannyiunk számára egyénileg. Amen. 20. Zsoltár. Keressük, és most is úgy szeretném felolvasni, hogy ezzel minél inkább inspiráljak mindenkit arra, hogy ezt otthon is így tegye, amikor egyénileg olvassuk a Bibliánkat. Tehát kérdésekkel többször is fogom olvasni, és inspirálni mindenkit arra, hogy minél mélyebbre menjen az egyéni bibliaolvasással. 20. Zsoltár, tehát a mai napi igénk. Dávid Zsoltára, hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján. Legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből. Erősítsen a Sionról. Gondoljon a sok ételáldozatra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Szela. Adja meg szíved vágyát. Teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének. Felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve. Mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. olvassuk el most újra, és azzal a megfigyeléssel olvassuk most mindannyian, hogy mit mond el ez a Zsoltár neked Istenről. Minél több mindent gyűjtsünk össze ezzel a magunk számára, mit mond el ez Istenről. Dávid Zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján. Legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből. Erősítsen a Sionról. Gondoljon sok ételáldozatodra. Égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének. Felel neki szent egéből. Győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve. Mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek. Mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt. Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Gondolkozzunk el ezen, hogy mit mondott nekünk ez a Zsoltár Istenről. És figyeljük meg most még egyszer a Zsoltárt, és gondolkozzunk el azon, hogy hazamegyünk, mindennapi életünk dolgait tekintve, mibe megyünk haza, milyen élethelyzetbe, ki tudja, vajon milyen megoldásokat javasol ez a Zsoltár a mindennapi helyzeteinkre. Hogyan legyek én azokban jelen? Hogyan tudom azokban az Urat vinni, képviselni? Mit mond ezzel kapcsolatban nekem ez az ige? Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján. Legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szent helyéből. Erősítsen a Sionról. Gondoljon sok ételáldozatodra. Égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének. Felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Gondolkozzunk el, mit mond ez el arról a mindennapi életünkről, ami hazavár. És most visszahívlak ide a közösbe benneteket. Hogyan vannak jelen a zsoltárok a mi életünkben? Vajon elsősorban énekelt formában? és nyilvánvalóan úgy is, hogy olvassuk őket. És én most arra is nagyon szeretnék mindenkit bátorítani, biztatni, hogy imádkozni is tanuljunk minél inkább a zsoltárok által. Ez a mi csoportunkban konkrétan elő is jött, az egyik csoporttagunk előhozta, hogy neki a hét egyik üzenete ez, hogy ezentúl a zsoltárokkal szeretne imádkozni. Valaki úgy osztotta föl a 150 zsoltárt, és nekem nagyon tetszett ez a felosztás, hogy azt mondta, hogy az első zsoltár ugye elmondja a fő törvényt. Mi is ez a fő törvény, ugye? Aki Isten útján jár, azt Isten meg fogja áldani. Aki pedig nem jár az ő törvénye szerint, annak meg lesz ugyanúgy a következménye, és elsősorban az, hogy beteljesedik rajta Isten ítélete. És aztán mondhatjuk úgy, hogy ha pedig a utolsó négy zsoltárt nézzük legfőképpen, de hát már tulajdonképpen az utolsó 10 zsoltárt is nézhetjük, azok pedig mind dicséretek, magasztalások, dicséretek, amik már arról szólnak, amit majd a mennyben is tenni fogunk, és ami az ember legfőbb dolga. De közte az első és az utolsó zsoltárok között vannak a mi mindennapjaink. Mert a zsoltárok írói felfedezik, hogy bizony a mindennapokban nem azt látjuk, hogy egyértelműen így lenne, hogy aki az Úr útján jár, annak rögtön az az áldás látszik úgy az életén, vagy hogy ne lennének próbák, vagy hogy ne lennének támadások, sőt, és hát ez a folytonos magasztalás, amivel a zsoltárok könyve végződik, hogy csak dicséret, csak magasztalás, ez sem tud mindig lenni a mi ajkunkon. Tehát mondjam úgy, hogy közte van a mi életünk, a mindennapjaink. A második zsoltártól a mondjuk, hogy 155-ig, vagy 145-ig. És éppen ezért olyan nagyon jó ezekkel folyamatosan imádkozni. Tehát konkrétan egy-egy nap úgy imádkozni, hogy miután elolvastam, utána imádságként elmondani, soronként ezeket a zsoltár igéket. Mert tanítanak imádkozni, mert azokat a gondolatokat, érzéseket fejezik ki, amiket mi is átélünk a mindennapokban, mert kimerik mondani, amiket lehet, hogy én nem biztos, hogy úgy merek megfogalmazni, tanítják az érzéseimet is kimondani, és hát nagyon jó azt látni, hogy más is volt ugyanabban a helyzetben, amikben én is járok, és egészen bizonyosan Isten megadja azt, hogy lehet, hogy pont úgy az az élethelyzet jön, hogyha elkezdek a zsoltárokkal együtt imádkozni. Tehát nagyon bátorítok erre mindenkit, hogy így soronként, imádságként is vegye végig a zsoltárokat. Szóval a 20. zsoltár, amely a mai napi ige, az élet sűrűjébe visz bennünket. És hát ezért is úgy megszólított ezt, hogy megyünk vissza, mi is, az élet sűrűjébe, és ez a nagy kérdés, hogy igazán mi a cél. Vajon elvegetálni, megúszni a mindennapokat, ennek a zsoltárosnak a célja és a zsoltár célja győzelmet aratni. Győzni keresztjén emberként, győzni ebben a világban. És hát ez a nagy kérdés, hogy ez mit jelent. Ugye ebben a világban látjuk, akár most ugye az olimpia kapcsán is, hogy az a fő lényeg a győzelemnél, hogy akár hamis dolgok árán is kiütni a másikat. És minden áron a magam erő fölényét képviselni a ringben, és diadalmaskodni a másik felett. Érvényesíteni az akaratomat. Ez a győzelem vajon keresztényként? Nem olyan régen láttam egy keresztjén filmet, ahol olyan jó volt egy jelenetet, ahogy megjelenítettek. Persze, hát ez a rendezőnek a saját elképzelése volt, de nagyon, nagyon jó volt. Azt a jelen, vagy a maga jelenet az így történt, hogy Jézus megy föl a tanítványaival Betániába. Már arról beszélnek izgatottan, hogy mennek Máriához, Mártához, Lázárhoz, de jó lesz, biztos készülnek, várják őket. Mit fognak adni vacsorára, erről folyik a diszkurzus, és akkor egyszer csak szembe jön velük egy katonai, nem tudom mekkora létszám, római katonák, akik már messziről nevetnek rajtuk, és meg is állítják őket, tehát az Úr Jézust a 12 tanítványen, és még asszonyok is vannak velük, és ugye azt mondják, hogy vigyétek a cuccainkat, mert hát ez a törvény egy mérföldre. És így sose gondoltam át, hogy a jelenetben ez megtörténik, hogy akkor Jézus meg az összes tanítvány fejére teszik az izzadt sisakot, ami izzadságtól csorgott, és a hatalmas hátizsákot, és a sátrat, amit vittek, meg a kardot, és úgy belenyomják, beléjük nyomják, és akkor vigyétek. És akkor ők egész más irányba akartak menni, és akkor menjetek ebbe az irányba. És ott állnak a tanítványok, és nézik, hogy mit fogsz csinálni, Uram? Te, aki mondjuk most pont korábban lecsendesítetted a tengert, mit fogsz csinálni? Szinte olyan feszült a helyzet. És akkor, ahogyan szeliden az Úr Jézus elfogadja ezt, ahogy ebben a jelenetben, ahogy a fejébe nyomják a sisakot, és elindul ott legelől, és elkezdi vinni a római katona felszerelését. De ugye itt még nincs vége, habár a feszültség az nő, ott folyamatosan beszélgetnek a jelenet alatt, de ugye igazán akkor robban a feszültség, amikor azt mondja jelenetben az Úr Jézus, hogy egy mérföld után, most akkor menjünk el két mérföldre, és vigyük tovább két mérföldre. És hát akkor már nagyon, nagyon néznek a tanítványok, de ugye a római katonák akkor kezdenek el megdöbbenni, és akkor ez a második mérföld is benne van ebben a film jelenetben, hogy elkezdenek beszélgetni. És a végén, amikor megkérdezik, akkor már ott az egyik tanítvány kérdezi meg, hogy vigyük háromra, és akkor ők veszik át a jelenek szerint, hogy hát most már akkor segítek vinni. Na hát ez egy filmjelenet, egy rendezőnek az elképzelése, de nagyon, nagyon jó volt, főleg ezt így átélni, hogy ezeket az izzadt sisakokat, ahogy viszik. Hát ez egy nagyon döbbenetes, mély, győzelmi jelenet, ami ott megtörténik. És hát nagyon sok ilyen dolgot emlegethetünk fel. Győzelem vinni egy nehéz helyzetet, győzelem vinni egy betegséget, amit olyan nehéz vinni, vagy hordozni, vagy győzelem vinni egy nem könnyű emberi kapcsolatot, abban győzni, legyőzni magam. És hát sok-sok féleképpen emlegethetjük még a győzelmet. Vajon megfigyeltük ennek a Zsoltárnak a számát, személyét, hogy alapvetően mi a hangsúlyos szám személy ebben a Zsoltárban, hogyha most már harmadik elolvasás után biztos fölfigyeltünk rá, hogy a fő jellemzője a többes szám első személy ennek a Zsoltárnak, ahol a győzelem még hangsúlyosabban kifejeződik, az a többes szám első személy. Olyan jó volt ezen is elgondolkozni, hogy mi együtt tudunk igazán győzni, hogy ez egy gyülekezeti Zsoltár ebbe a tekintetbe, többféleképpen, mert alapvetően úgy, hogy maga a Zsoltáros kéri ugye a győzelmet a másiknak, és akkor utána megfogalmazza a mit, és aztán meg még hangsúlyozottabban benne van ez a mi, Tehát együtt lenni, együtt kérni, együtt tusakodni, együtt egymás segíteni, ebben a jelenetben is, ebben a film jelenetben is igazán ez adott nekik erőt, ahogy egymást nézték és egymást bátorították. Ez segít bennünket abban, hogy minél mélyebben megértsük a helyzetekben Isten megoldását. Nos, egy kívánsággal kezdődik ez a Zsoltár, vagy egy kívánság itt az első része. Olyan jó ezen elgondolkozni, milyen kívánságaim vannak nekem. Milyen kéréseim, milyen kívánságaim. Milyen kívánsága van a Zsoltárosnak. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján. Legyen oltalmad Jákob Istenének neve, küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról, gondoljon sok ételáldozatodra, égő áldozatodat, fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Olyan csodálatos lenne ezt elolvasni egymásnak. Szerintem minden héten, vagy szülinapra elolvasni egymásnak, vagy például ebéd előtt, vagy reggeli indulás előtt házastársamnak, mielőtt indul a munkába, elolvasni. Vagy ezt kívánni neki áldásként. Én tudok olyan Juliannás édesapáról, egyszer igazából úgy ismerkedtem meg vele, hogy láttam, hogy mindig összebújnak, mielőtt bemegy a kislánya Juliannába, és kérdeztem, hogy mit csináltok, és azt mondja, hogy mindig egy áldást mondok neki, mielőtt beengedem az iskolába. Hát ez egy gyönyörű áldás, amivel elindíthatom például a társamat a napra. Milyen kívánságom van a másik számára. Ez a Zsoltár a közbenjáró imádság csodálatos példája. Közbenjáró imádság a másikért. Hány ember győzelméért szoktam én imádkozni? Valaki felhív a bajban, biztos volt ilyen velünk. Most itt az elmúlt időben többször is éltünk át ilyet, hogy csöng a telefon, és azt mondja, hogy sürgősen imádkozzatok. Sürgősen imádkozzatok. És az egyik családdal kapcsolatban ezt éltük át, hogy leültünk este imádkozni, és értük is imádkoztunk, nem tudtuk, hogy mi van velük, de egy óra múlva hívtak föl, hogy sürgősen imádkozzatok, és olyan jó volt nekik mondani, hogy fél órája imádkoztunk, pont értetek is. Vajon, amikor van ilyen kérés, akkor hogyan, mint szoktunk így hordozni embereket? És aztán olyan csodálatos, hogy hordozni, és aztán örvendezni a győzelemnek, amit látok a másik életében. A hívő ember életében örülni annak, hogy megadatott neki, hogy megáldotta Isten a másiknak. Mert ez a szeretet jele. Jót akarok neki, és örülök az örömének, örülök a győzelmének. Nem fordítva. Ugye nem rosszat akarok neki, hanem jót akarok, és zászlót emelek az Isten nevében, gondoljak csak az olimpiára, ha a másiknak sikerül. Annak, aki az én társam, aki az én hívő testvérem. Nem irigykedek, hanem keresem az ő hasznát, nem a magam hasznát, hanem a másikét is, és együtt örülök az igazzal, és együtt örülök az igazsággal. Annyira elém jött Keresztelő János személye, aki örül, hogy Jézusra hallgatnak, örül, hogy gyógyulnak ő általa, pedig ugye a tanítványai biztatják arra, hogy hát nem hallott, hogy hozzá többen mennek, de örül neki, örül, hogy hirdettetik az íge, vagy Dávid és Jonatánnal kapcsolatban is mennyi ilyen példát mondhatnánk. milyen kéréseim, kívánságaim vannak, ha bárkire tekintek, akár itt a teremben is. És hát ez a Zsoltár arról is szól, hogy harc van. A hétköznapokban, ahova visszamegyünk, harc van. Nagyon régen, még fiatal voltam, amikor meghatározó volt az életemben az az ige hirdetés, egyszer egy lelki pásztor azt magyarázta, hogy amikor hitre jutunk, akkor a mi szívünk közepén megtisztít Isten bennünket, valóban fehér ruhát ad, és ez olyan, mint egy céltábla. Mert ebben a sötét világban, besötétült világban, amelynek a fejedelme ugye a kísértő, egy olyan céltáblát képzeljünk el, ugye, amilyen a céltábla, hogy a széle fekete, és a közepe fehér. És ami fehér, arra céloznak az emberek, oda céloznak, oda akarnak lőni, az irritál, az miért fehér. De olyan jó, és ez a Zsoltár nem a harcra koncentrál, nem arra, aki lő, arra koncentrál, nem a támadókra, hanem a győztes Úrra koncentrál. Ez a Zsoltár arról van csodálatosan, hogy a győztes oldalán vagyunk, a győztes seregben vagyunk, hogy már kész a győzelem. Milyen csodálatosan vallja ugye ezt a Filippi levélben, ami Urunk Jézus Krisztusról, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Már nem abban az állapotban vagyunk, hogy kérdés lenne, hogy kié a győzelem, hogy kész a győzelem, de még mindig vannak támadások, még mindig az ellenség mutatja az ő hatalmát, már megvan a győzelem, de még mindig vannak harcok, és ezekben vagyunk mi. Mi van ebben a Zsoltárban a győzelemről? Egyértelműen vall a Zsoltár arról, hogy az Úrnál van a győzelem, hogy ő nagyobb, mint mi, hogy ő meghallgat, akkor van győzelem, hogy segítséget küld a szent helyről. És ha ő segítséget küld a szent helyről, annak nem lehet ellenállni. Ha más helyen is megnézzük ezt a szent helyről való segítséget, például a Krónikák könyvében, így hangzik ez az ige, hogy ha te néped harcba megy, azon az úton, amelyen te küldted, akkor segítséget küld az Úr a szent helyről. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy azon az úton menni harcba, amin az Úr küld. Vagyis nem a magam harcait harcolni. Vannak, akik mindig harcban vannak, de a maguk harcait vívják. Ha az Úr küld, azon az úton, abban a harcban állni. Dávid az Úr harcait harcolta. Ilyen sokszor van így szó ő róla. És ez nagy kérdés, hogy azon az úton indulok-e. Ugyanakkor a hívő életem valóban őszintén hívjam segítségül az Urat, hiszen, és őszintén éljem a hívő életemet, hiszen így írja itt a negyedik vers, azoknak adja meg ezt a győzelmet, akik gondolnak a sok ételáldozatra, égő áldozataidat, fogadja szívesen. A hívő élet útján járnak, azokat a dolgokat megteszik, azokban a dolgokban engedelmesek, amiket az Úr kér tőlük. A vágyaim Istentől vannak. Nem öncélú saját ötletek, azok a vágyak, amiket Isten gerjesztett, teljesítve azokat, amikben ő akar járatni. És akkor így imádkozhatom, hogy Uram, te küldtél, te adtad, te készítetted, mutasd meg akkor most a hatalmadat, adj benne győzelmet. Milyen Isten kép is fogalmazódik itt meg, olyan, aki meghallgat, olyan, aki oltalom, aki a veszedelemben különösen segítséget küld, aki megerősít, aki nem kivesz ezekből a harcokból, de ott benne bizonyítja meg a hatalmát. És aztán a Zsoltár második felében jön ez a gyönyörűséges hitvallás. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad a felkentjének. Tudom. Mennyire fontos ez a szó. Ahhoz, hogy igazán győzelem legyen, ez a tudom, a győzelem szava. Jobb így vallotta, tudom, az én megváltóm él. És ott fordul meg annak a könyvnek igazán a fordulata, és ott fordul meg a győzelem, ahogy ezt kimondja. Vagy másik helyen ott Jobb könyvében azt mondja, tudom, hogy nem ártasz az ártatlannak. Vagy amikor Pál apostolt támadják, akkor azt mondja, tudom, kiben hiszek. A tudom, a győzelem szava. És olyan csodálatos, ahogy itt megfogalmazza Dávid, tudom, hogy győzelmet ad az ő felkentjének. Vigyük el ezt a mondatot magunkkal. Tudom, hogy győzelmet ad a felkentjének. Valljuk-e magunkat az ő felkentjének? Tudom-e ezt így megvallani? Felkent Jézus Krisztus. De te is, én is felkent vagyok a keresztség által, felkent vagyok az újjászületés által, felkent vagyok a Szentlélek által, aki Jézus Krisztus által lakozást vesz mi bennünk. És aztán a Heidelbergi K.T. így fogalmazza meg a 32. kérdésfeleletbe, miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, így az ő felkenetésének részese vagyok. Részese vagyok. De miért is? Azért, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam, a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és aztán ővel együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Felkentje vagy, szemefénye vagy, választottja vagy. Ezek mind-mind olyan pecsétek rajtunk, mind-mind olyan bizonyosságok, amelyek mind arról szólnak, hogy győzelemre viszi Isten az ő népét. Nem a magunk választotta utakon, hanem azokon az utakon, amelyekre ő küld bennünket. És milyen csodálatos ez a különbség, amit itt kihangsúlyoz. Vannak, akik a harci kocsikat, meg a lovakat, emlegetik, dicsekedik, bíznak bennük, az ő erejükre tekintenek, de mi Istenünknek, az Úrnak a nevét, az ő neve elég, ha tudom az ő nevét, ha kimondom az ő nevét, ha magamat megerősítem az ő nevével, ha megvallom az ő nevét, ha bizonyságot teszek az ő nevéről, akkor ő hatalmasan cselekszik. És megtapasztalom, hogy hiába bíznak mások látható erőkben, az a szemmel nem látható mindennél hatalmasabb. Ők térdre rogynak és elvesznek, mi pedig, még ha elestünk is, felkelünk és talpon maradunk. És járunk, és futunk, és szányra kelünk. És aztán így fejezi be a Zsoltáros, hallgassa meg, Uram, segítse meg a királyt. Itt Isten úgy nagyon a szívemre helyezte, hogy mennyire fontos a királyért imádkozni. Dávid is ezzel megvallja, hogy nem tud úgy uralkodni, ha nem imádkoznak érte. Imádkozzatok a királyért, kéri ezzel a zsoltárral. Mi is imádkozzunk a mi népünkért, imádkozzunk a vezetőinkért, mert ez kérés, mert ez a mi küldetésünk, ez a mi feladatunk, ez a mi szolgálatunk. De olyan jó arra is tekinteni, hogy ha már felkentek vagyunk, akkor egyben papok is, proféták és királyok. Ez is a tisztségünk, tisztünk Krisztus után, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által. Ezekben a tisztségekben is megajándékoztatunk a vele való hitben. Olyan jó így is tekinteni a zsoltár végére. Uram, segítsd meg a királyt, hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Dávid az Úr harcait harcolta, ahogy mondtam már. Nem tért el ettől sokszor, vagy amikor eltért, akkor Isten küldte hozzá az ő emberét, és figyelmeztette, és tudott rá hallgatni, és vissza tudott térni arra az útra. Adja meg az Úr, hogy át tudjuk mi is ma gondolni, hogy miben harcoltam az Úr harcait, miben nem, és hogyan tudom még inkább elkötelezni magamat és szívemet, hogy az Úr harcaiban járjak és éljek. Így legyen. Amen. Lehet, hogy most arra gondolnánk, hogy az üzenetről beszélgetünk, és ezt kívánom is, hogy mindenki átgondolja, de most, ahogy ezért imádkoztam, egy másik gondolatot adott Isten, és arra kérek mindenkit, hogy úgy válasszon egy párt, hogy ne a házastársát. Tehát, ha lehet, akkor mögénk forduljunk, ha esetleg a házastársunkkal vagyunk. Mondjunk el a másiknak egy olyan dolgot, amiért ő imádkozzon értünk. Tehát hazamegyünk, helyzetekbe megyünk, akár családi helyzetekbe, akár munkahelyi szituáció, feladatok, már biztos van, ami eszünkbe van, hogy mi vár rám jövő héten. Most egy ilyen küldetéssel szeretnénk mindenkit megbízni, hogy amit kapunk, tehát amit most a másik elmond nekünk, azért legalább egy 2 hétig, vagy egy hónapig, nem tudom, imádkozzunk a másikért. Tehát legyen ez a mi közbenjárásunk, azért, hogy ő győzelmet tudjon aratni abban a dologban, abban a harcban. Úgyhogy így osszuk meg, hogy mi az, amiért a másikkal együtt kérhetjük az Urat. Hajtsuk meg közösen fejünket, és imádkozzunk. Milyen csodálatos látni, Urunk, Dávidnak ezt az imádságát, hiszen mennyi, de mennyi helyzete lehetett az ő uralkodásának, amikor kért, és bizonyosan tette is ezt, de itt van ez az imádság, amikor közben járni tanít bennünket. Hallgasson meg téged az Úr. Másért imádkozik, az a vágya, hogy az ő testvére, az ő mellette harcoló, az az ember, akinek látja, lehet a küzdelmét, az annak adasson meg a győzelem. Köszönjük, hogy megadatik, te benned és te általad. Most is áldunk és magasztalunk együtt, hogy te győztél. Urunk, hogy felkiáltottál a Golgotán, hogy elvégeztetett, és abból nem lehet semmit elvenni, nem lehet semmit hozzátenni, nem tud senki annál nagyobbat tenni. Mindent megtettél. És köszönjük, hogy mi elfogadhatjuk, amit te megtettél. Köszönjük, hogy a miénk lehet. És köszönjük, hogy te részesítesz a te győzelmedben. Magasztalunk téged, hogy bennünket is felkentél a benned való hit által. És köszönjük, Urunk, hogy harcolhatunk szabadon, engedelmesen. A bűneink felett harcolhatunk, a kísértő felett harcolhatunk, csábítás felett, a testünk vágyai felett, és harcolhatunk engedetlen utak ellen, engedelmességben, azon az úton, amelyen te indítasz, és te járatsz bennünket. Köszönjük, hogy Dávid Zsoltárait olvashattuk itt minden este. Olyan csodálatos sorozat ez, és még tovább mennek ezek a zsoltárok most a következő napokban is. Kérünk, hogy áld meg, hogy minél mélyebben tudjuk otthon is olvasni, és minél mélyebbre tudjunk menni az egyéni igeértésünkbe a te szent lelked által. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.